Szeretet üdvözlök mindenkit a Külügyi és Külgazdasági Intézet rendezvényén. Közel-Kelet 10 éve az arab tavasz után. Próbáljuk értelmezni az arab tavasz eseményeit 10 éve. Különböző politikatudományi, regionális összefüggéseket, illetve a fegyveres konfliktusokkal kapcsolatos tudnivalókat. Először is akkor szeretettel köszöntöm a vendégeket, Csicsmár Lászlót, a Corvinus Egyetem docensét, Szalai Mátét, a intézetünk vezető kutatóját, és Wagner Pétert, aki szintén intézetünk kutatója egyébként, Máté és Corvinus Egyetem színeiben is, illetve Wagner úr, te pedig a Károly Gáspár Református Egyetem színeiben. Először arra szeretnék titeket megkérni, hogy mondjátok el, hogy mit gondoltok a nézőpontotokból a 10 évvel ezelőtt történt arab tavasz értelmezéséről. Csicsmár, Szalai, Wagner sorrendben haladnánk. Úgyhogy akkor azt is szeretnélek is megkérni, hogy tartsd meg az expozédat.
Köszönöm szépen. Először is szeretném megköszönni a felkérést. Előjáróban annyit szeretnék mondani, hogyha egy kicsit visszatekintünk 2010-11 fordulójára, hogy milyen diskurzus zajlott a nemzetközi kapcsolatokban, régiós szakértők között a közel-keleti eseményekről, akkor azt gondolom, hogy mára szakíthatunk azoknak a diskurzusoknak egy jelentős hányadával, és éppen erre Mark Lynch hívja fel a figyelmet a Foreign Affairs hasábjain a januári-februári számban megjelent cikkében, amikor is tulajdonképpen azt mondja, hogy hát ugye az egyik ilyen irány volt, ez a, hogy a demokratizáció irányába megy a térség, ugye egyesek azzal arról vélekedtek, hogy ez a demokratizációnak a negyedik hulláma, ami most eléri a közel-keletet, egy történelmi pillanat, amely 1848 eseményeihez hasonlítható. Most látjuk, hogy ez a mitosz alapvetően megdőlt, és habár Tunéziát a Freedom House egy sikeres demokratizációs példaként tekintette nagyon sokáig, addig ma 2021-ben én már azt is megkérdőjelezném, hogy Tunézia sikeres demokratizációs példának tekinthető-e valóban. Tehát ez egyik szempont, amit. A másik, ugye sokan mondták, hogy na de hát a térségben a kulturális és egyéb vallási hagyományok miatt nem változhat semmi, az autoriter rezsimek úgysem dőlnek meg, és hogy ez lesz a térségben tovább, ami most van. Hát lényegében ez a tétel is megdőlt, hiszen azért az arab tavasz igen komoly változásokat hozott a térség életében, regionális, globális és lokális szinten egyaránt. Aztán volt egy következő olyan aspektus, hogy hát az iszlamista rezsimek és az iszlamista politikai erők átveszik sorban a hatalmat, és az arab tavaszból egy úgynevezett iszlamista tél lesz. Ha ránézünk a térségre, akkor ez csak átmenetileg volt alapvetően igaz. Való igaz az, hogy a muszlim testvériség Egyiptomban, Tunéziában, Marokkóban kihasználja a tüntetések adta lehetőségeket, és ugye kormányzati tényezővé is válik ezekben az országokban. Azonban jól látjuk ma 2021-ben, hogy ezek a mérsékelt iszlamista erők lényegében eltűnnek a politikai palettáról. Nyilván ott vannak a háttérben, de hát a 2013-as egyiptomi eseményeknek én azt gondolom nagyon komoly hatása van. Tehát a térség átalakul, és különösen arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt 2019-ben egy újabb tüntetés hullám veszi kezdetét, amely a 22 arab országból, lényegében 12 arab országot érintett valamilyen formában. Ismételten azt látjuk, hogy ez az újabb tüntetés hullám inkább a köztársaságokban okoz alapvetően lavinaszerű eseményeket. Ugye különösen láttuk Algériában, Szudánban, Libanonban és Irakban a tüntetéseket, azonban ez nem azt jelenti, hogy a monarchiák azok sérthetetlenek lennének. Amit szeretnék ezzel kapcsolatban kiemelni, hogy ez semmiképpen sem tekinthető arab tavasz 2.0-nak, sőt magát a terminus, hogy arab tavasz, ez 2021-ben még inkább meg lehet kérdőjelezni ennek a helyességét, és inkább csak egy ilyen semleges munkacímként merném ezt alapvetően használni, bármit is jelentsen ez. De gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a térség egy permanens átalakulás alatt van, amelynek vannak bizonyos kirajzolódó elemei egyes országok vonatkozásában, de azért ez egy hosszabb távú folyamat, amelynek nem lehet pontosan megmondani, hogy az elején, a közepén tartunk-e, de az előrejelzésben mindenképpen azt lehet mondani, hogy ez az átalakulás ez folytatódni fog az elkövetkezendő években. Ugye külön kiemelni az úgynevezett adaptív autoritarianizmusnak a kérdése, nevezetesen, hogy 2011 után azok a politikai rezsimek, amelyek ha nem is maradtak sértetlenek, de a vezetők hatalmon maradtak, azért tanultak a 2011-es eseményekből. Tehát az autoritárius rezsimekben kialakulnak azok a fajta eszközök, hogy hogyan lehet ezeket a tüntetőket kezelni, a tüntetéseket, és ezt egy magasabb szintre helyezik bizonyos értelemben, és miután megtörténik a líbiai beavatkozás 2011-ben, ugye azért csökken annak a valószínűsége, hogy a térség más országában közvetlen külső katonai beavatkozás legyen. Ez bizony segít azoknak a vezetőknek, akik mondjuk keményebben nyomják el a tüntetéseket. Ugyanakkor a másik oldalon viszont a tüntetők is tanulnak egymástól, tehát ha megnézzük a 19-es eseményeket, ezeknek a globális beágyazottsága lényegesen jelentősebb, mint 2011-ben volt. Nevezetesen ugye a francia sárga mellényes tüntetésektől kezdve Chilén át Hongkongig bezáróan azt lehet mondani, hogy van egyfajta globális tüntetés hullám, amely nagyon hasonló okokra vezethető vissza, és a 19-20-as közel-keleti események ebbe alapvetően jól illeszkednek. Miközben a másik oldalon azt is érdemes elmondani a média szerepe kapcsán, hogy míg 11-ben a média és az arab utca az egyértelműen ugye tüntetés párti volt, és volt egy kvázi közös arab közvélemény formálódik az autoriter vezetőkkel szemben, addig 21-ben most ez egyáltalán nem rajzolódik ki. Ugye, ha azt mondjuk, hogy Al Jazeera, akkor ezt sokan a katari törekvések motorjának tartják, és egyáltalán nem egy arab egységes közvéleményt formáló tényezőnek, és hát a médiának a figyelme ezekre a tüntetésekre már nem olyan jelentős, mint 11-ben volt. Tehát gondolok itt most Algéria, Szudán, Libanon éppen hallottuk a tévében a nyári robbanás kapcsán, de az előtte lévő tüntetésekről az ezért viszonylag kevés szó és figyelem esik ezekre az eseményekre. Azt mindenképpen látni kell, hogy eznek a 19-es tüntetéseknek van egy olyan új aspektusa, hogy a tüntetők azok alapvetően elég erőteljesen nem csak a saját vezetőiket utasítják el, hanem lényegében azt a regionális rendet, amely formálódott az elmúlt évtizedben. Gondolok itt például Irak esetére, ahol azért párakozások voltak, hogy majd a síták körében is, itt arabok körében is, hogy hát Irán majd megoldja a problémákat, és jól látható az iráni befolyás nem oldotta meg a gazdasági problémákat, olyan smikre kell gondolni, hogy az áramellátás problémája, a szemétszállításnak a kérdése, a klímaváltozásnak a hatásai, ezek konkrétan kézzel fogható problémák, amelyek a térségben hát jelen vannak, és azt lehet mondani erősödnek. Azt is kiemelném, hogy ez a térség, ha makroadatokat nézzük, akkor olyan jelentősen nem különbözik mondjuk a szubszaharai Afrikától, vagy Indiától, tehát nincs kifejezetten rossz helyzetben, viszont az egyenlőtlenségek vonatkozásában továbbra is az egyik legegyenlőtlenebb térségnek tekinthető, amit a Világbanknak a nemrégiben 18-ban publikált kötete, kimondottan az arab tavaszról részletesen elemezés megerősít, mint probléma. Ha makrogazdasági adatokra ránézünk, akkor ugyanazok a problémák, amelyek 2011-ben voltak, a fiatalok munkanélkülisége, bizonyos értelemben egyfajta kilátástalanság, különösen a fiatal diplomások körében, szegénységi adatok, tehát ezek igazából nem javultak egy cseppet sem, és azt lehet mondani, hogy ebből az is várható, hogy nem olyan nagy meglepetés, hogyha újabb tüntetés hullámok lesznek, ami szerintem egészen új, hogy ezek a tüntetések átívelnek szektariánus vagy etnikai törésvonalakon az egyes országokban. Algériában például a tüntetők kiállnak a Kabil kérdésért, és Irakban sem a síta-szunita törésvonal mentén szerveződnek a tüntetések, tüntetések jól lehet, hogy együtt sosem vesznek részt a kormány ellenes tüntetéseken, tehát a saját maguk által lakott blokkokban vonulnak az utcára, de ezek nem feltétlen a síta-szunita törésvonal mentén szerveződnek. Ez mindenképpen egy új eleme az elmúlt két esztendőnek. Az, hogy ez a négy ország milyen irányba megy, az nagy mértékben függ a kiinduló politikai rendszertől és az erőviszonyoktól a szereplők között. Hát azért Algériában azt látjuk, hogy a fegyveres erők megpróbálják átmenteni a hatalmukat. Bizonyos értelemben Szudánban is ez körvonalazódik, hiszen mind az algériai, mind a szudáni példa fegyveres típusú rezsimeknek tekinthető. Libanon és Irak egy kicsit másként néz ki politikai tekintetben. Itt ebben az értelemben az átmenet is lényegében mást jelent. A tüntetők az egész politikai elitet elutasítják, és az egész politikai elit cseréjét hirdetik, ami hát gyakorlatilag egy megvalósíthatatlan történet minden szempontból, és hát továbbra is azt lehet mondani, hogy nem rajzolódik ki ezekben a tüntetésekben egy vezető ideológia, vagy egy vezető személyiség. Hát azt látjuk, hogy ez a Hirak nevű mozgalom Algériában, ez egy fragmentált mozgalom, Szudánban is sok szereplős a Bashir rezsimnek az ellenzéke, ahol különféle kamaráknak van jelentős szerepe, és hát Irakban és Libanonban hasonlóképpen. Az iszlamisták pedig hát nem játszanak ebben feltétlenül vezető szerepet. Igazából rezsimváltás ezekben az országokban az én meglátásom szerint még nem következett be, és hát sokkal inkább az a nagy kérdés, és ezért nehéz megmondani, hogy mi lesz az elkövetkezendő 5-10 esztendőben, hogy ezekre a belső folyamatokra a regionális rendnek a változása nagyon jelentős hatással bír. Itt gondolok arra, hogy ugye Közel-Keleten van egy három tömb, vagy ha úgy tetszik hidegháború több szereplő között, van egyrészt ugye a szaudi, az iráni és a török-katari együttműködése épülő, ha ezt is tömnek lehet nevezni, logika, és alapvetően ezek az államok próbálják befolyásolni az egyes eseményeknek az alakulását. És e fölött van egy globális szint, az Egyesült Államok, Kína és Oroszország szerepe, lényegében, amely egyébként elég viszonylag jól előre jelezhető. Az Egyesült Államok ugye egy lényegében Obamától kezdődően egyfajta disengagement, a Közel-Keletről való fokozatos távolodás politikáját hirdeti. Ezek nem teljesen függetlenek attól, hogy milyen típusú változások következnek be befelé. Sajnos az Európai Unió, mint olyan, ebben az értelemben kevésbé tud ezekre a változásokra hatni. És akkor gyakorlatilag azzal zárnám le, hogy az átalakulás eredményeként ezek az arab politikai rezsimek, ezek továbbra is autoriter típusú rezsimek, ahol hát megváltozott formában, de a régi politikai elitnek jelentős szerepe van, sokszor új pártformájában. Ugye fegyveres erőket nem lehet háttérbe léptetni, és azt még nem emeltem ki, hogy miért van újabb hulláma a tüntetéseknek, az pedig nyilván arra is visszavezethető, hogy 11 után azért néhány államban a járadékkal, olaj- és földgázbevételekből viszonylag jóléti kiadásokat lehet megvalósítani. Algériában tipikusan ez volt a helyzet a 2010-es években, és ahogy elindult az olajáraknak a csökkenése, ennek negatív hatása volt értelemszerűen. Ugye hozzátenném még azt, hogy mind a négy ország a történelemben megtapasztalt egy erőteljes, erőszakos időszakot. Libanonban ugye polgárháború volt, Algériában polgárháború és Szudánban is, és hát Irakban pedig volt ugye egy amerikai beavatkozás és egy azt követő, szintén polgárháborúsnak nevezett időszak. Azért igazából mindenki békét hirdet, de hát azért nem békések ezek az események, ezt is szeretném mint mitosz leszámolni, hogy sokszor mondjuk, hogy vér nélküli tüntetések, mondjuk 11-ben Tunéziában vagy Egyiptomban, tehát ezek azért nem voltak teljesen, mondjuk összehasonlítva a szíriai eseményekkel vér nélküliek. És akkor azzal zárnám, hogy ugye az is egy mitosz, ami 11-ben még megvolt, hogy jaj, hát az Assad rezsim majd megbukik a következő héten, Ugye minden rádió kérdésben ezt kaptuk, hogy csak gyorsan mondjuk meg, mikor bukik meg, holnap vagy holnap után, és hát azt látjuk, hogy ezzel a mitosszal is leszámolhatunk, hogy maga a közel-kelet tanulmányok végső során nem tudta előrejelezni ezeket az eseményeket. Ez is egy nagy vita a szakirodalomban, amit Gregory Gauss fejtett ki az egyik munkásságában, és én itt megállnék, mert nyilván órákig lehet beszélni, de a kollégáké a szó. Köszönöm.
Köszönjük szépen, Laci, hogy megálltál. Tényleg órákig lehetne még ezt a gondolatmenetet folytatni. Én most gyorsan át is adnám a szót, Wagner úr, hogy te is fejtsd ki az expozédat, légy szíves.
Amiről én akartam beszélni, az részben azzal függött össze, hogy mi lehetett, milyen struktúrális okai lehetett annak, hogy a közel-keleten ennyire elterjedt az erőszak, vagy ennyire megerősödött az erőszak a jelenléte az arab tavasz következtében. Két gondolat jutott eszembe, az egyik az az, hogy az arab tavasz, most már csak egy ilyen leíró technikusként használjuk is, ennek az esemény sorozata rávilágított arra, hogy az arab országok egy jó részében a politikai hatalomnak a természete egyfajta ilyen tojásra emlékeztet, tojáshíjra emlékeztet engem, ami kívülről nagyon stabilnak tűnt, évtizedek óta működött, ha kellett volna nyilatkoznunk 2009-ben arról, hogy mekkora esélye van, hogy egy forradalom kitör, és az megdönti a helyi politikai rendszert, akkor ennek nagyon alacsony esélyt adtuk volna, és ehhez képest, amikor ezek az események elkezdődtek, akkor kiderült, hogy ezeknek a rezsimeknek a belső legitimitása mennyire gyenge. Összeroppantak gyakorlatilag az első jelentősebb belső kihívás alapján. Abból a szempontból igaz, hogy nem mindenhol volt csak ez a belső nyomás, ugye néhol azért külső nyomás is érte ezeket a rezsimeket, mi hozzásegítették ahhoz, hogy ezek a tojások összeroppanjanak. És ez a másik dolog, ami szerintem egy fontos tanulsága az arab tavasz követő évtizednek, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy ez az időszak egybeesett az Egyesült Államok külpolitikájával. Erre Laci már utalt arra, hogy az Egyesült Államok az Obama korszaktól kezdve egyfajta ilyen visszahúzódást mutat, ami gyakorlatilag azóta is tart, az a Trump adminisztráció is folytatódott, és szerintem érdemes eljátszanunk legalább otthon a gondolattal, hogy mi lett volna, hogy ez az arab tavasz mondjuk a Bush időszak idején, vagy a Clinton időszak idején következik be, amikor az Egyesült Államok még mint egy ilyen unipoláris erőként még inkább azon volt, hogy így kiterjeszte a jelenlétét, kiterjeszte a befolyását a világban. Az, hogy ez a 2010-es években, amikor az Egyesült Államok már a visszahúzódás pillanataiban volt, ez megkönnyítette azt, hogy ezek a rezsimváltási kísérletek jelentősen destabilizálják a térséget, és megnövelte a lehetőségét, és megnövelte a kívánatosságát talán ezeknek a regionális hatalmaknak, hogy maguk kezébe vegyék a térségnek a sorsát. Az, hogy Törökország beavatkozik Szíriába, az, hogy Szaúd-Arábia beavatkozik Jemenbe, hogy az Emírségek egy kis hatalom, egy kis állam arra vállalkozik, hogy Líbiába katonai gépeket küldje, vagy akár Katar, hogy beavatkozunk utána az Emírségek Jemenbe, vagy Oroszország, mint külső szereplő beavatkozzon Szíriában, vagy beavatkozzon átételesen Líbiában. Ezek mind azoknak a következménye szerintem elsősorban, hogy érezték azt a teret, érezték azt a vákumot, amit az Egyesült Államok a passzivitásával ott hagyott ebben a térségben. És ez az, ami nem tudom, hogy mi lett volna, ha az Egyesült Államok jelentősen beavatkozik, de szerintem mindenképpen így utólag visszatekintve érdemes még egyszer elővenni azt a fogalmat, amit különösen a líbiai beavatkozás után én sokat hallottam. Ugye volt ez a leading from behind, ez volt akkor az amerikai külpolitikai cselekvésnek a leírása. Most már az amerikaiak nem akarnak a frontvonalban bombázni, most már nem ők bombáznak, hanem ezt ráadják a partnereikre, legyen az arab partnerek, legyen az a NATO partnerek, és ők csak a háttérből biztosítják ezeket a képességeket, amelyek légi utántöltés, hírszerzés, felderítés, amelyek lehetővé teszik ezt a tevékenységet. Szerintem, hogyha megnézzük az Obama adminisztráció 8 évét és a Trump adminisztráció 4 évét, akkor azt látjuk, szerintem ebben nem volt semmiféle leading. Tehát ez inkább egy kényszer, egy kócselekvés volt az Obama adminisztráció, vagy Barack Obama részéről, aki a legkevésbé, vagy minimálisan akar csak ebbe az egészbe belefolyni, de ugyanakkor a szövetsége is így sem hagyhatta magára abban a szempontból, hogy azok megbukkára. Most ezt tudom, hogy milyen hangzik, hogy belemegyünk egy libai rendszerváltásba csak azért, hogy Nagy-Britannia és Franciaország, tehát ne legyen cikk, hogy képtelenek egy légi hadjáratot, vagy a NATO-nak menjen, ne legyen képes egy légi hadjáratot végigvinni. De én valahol ezt érzem, így visszatekintve az elmúlt 10 évre ebben az amerikai adminisztrációban, és ez nagyon világosan folytatódott Donald Trump alatt is. Már az iszlám államnak a megjelenése után is, ugye ezt a bizonyos nézőpontból az amerikai beavatkozás egy újabb intervenció volt, egy újabb vaskos beavatkozás volt a közel-kelet folyamataiban, az, ahogy katonákat küldtek Irakba és katonákat küldtek Szíriába. És szerintem, ha a korábbi évtizedek rendjeihez hasonlítom ezt, akkor inkább megint csak ezt az óvatoskodást láttam. Emlékszem, hogy mikor az iszlám állam elfoglalta Rakkát, vagy Mosszút, akkor volt egy amerikai tengerészgyalogos tábornok, aki valami kérdésre elmondta, hogy hát kérem, megtehetnénk azt, hogy partra szállunk Rakkában, és egy hét alatt visszafoglaljuk a várost az iszlám államtól, de mi lesz azután? Ki fogja átvenni? Mi a garancia arra, hogy utána nem foglalja vissza az iszlám állam azoktól az erőktől, akik megálltadjuk ezt a várost? Úgyhogy mindaz, amit leírtatok a regionális hatalmi rend átalakulásáról a szomszéd országoknak, vagy a nem arab országoknak az intenzíven megjelenéséről, szerintem ebben nagyon fontos szerepet játszik az Egyesült Államoknak ez a fajta passzivitása. És igazából, mivel nem számíthatunk a jövőben szerintem a Biden adminisztrációtól sem arra, hogy hát legalábbis remélem, hogy intenzíven visszatérnének katonai erővel a közel-keletre, ezért azt kell mondjam, hogy ezek a elhúzódó konfliktusok, az arab tavasznak ezek a kudarcai, a líbiai polgárháború, a szíriai eseményeknek a megoldási lehetősége legalábbis rövid távon igen korlátozott. Lehet, hogy ezek megint olyan konfliktusok lesznek, amelyek addig tartanak, ami hát nem túl viszi, de addig tartanak, amíg az egyik fél le nem győzi a másikat, és akkor az mehet emigráció, és még akkor a nemzetközi közösség eldönti, hogy elővesz egy ilyen afgán forgatókönyvet, hogy van egy kormányunk, amelynek csak az ENSZ közgyűlésen van egy nagy követség, és kvázi abból áll, és azért támogatjuk, és kitartjuk mellette, vagy megkötjük azokat a kompromisszumokat, amelyeket a reálpolitika szempontjából szükségesek lesznek ahhoz, hogy tovább működjenek a dolgok.